kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Október 22-én délelőtt a Szent Atya a kedvezőtlen időjárás ellenére a Szent Péter téren tartotta az általános kihallgatást, amelynek keretében folytatta a Jézus Krisztus a mi reménységünk című jubileumi katekézis sorozatát. Mai beszédének témája Krisztus feltámadása, mint az ember szomorúságára adott válasz. 14. Leó pápa hangsúlyozta, Krisztus gyógyulást hoz korunk elterjedt betegségére, a szomorúságra. Jézus Krisztus feltámadása olyan esemény, amelyet sosem lehet eleget szemlélni és elég mélyen átelmélkedni. Minél mélyebben foglalkozunk vele, annál inkább lebilincsel bennünket, mint egy vakító, lenyűgöző fény. A szív útjain a feltámadott ott van velünk és értünk. Tanúsítja, hogy a halál vereséget szenved, hirdeti, hogy az élet győz, a Golgota sötétsége ellenére is. A feltámadás felismerése azt jelenti, hogy új szemmel tekintünk a világra, visszatérünk a fényhez, hogy felismerjük az igazságot, aki megváltott és megvált bennünket. Emelte ki a Szent Atya. Katona István püspök az Isteni Irgalmasság hazai apostola október 21-én kedden visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Adta hírül Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Temetéséről később rendelkeznek. Katona István 1928-ban született Nagykátán, a szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá, püspökké 1989. decemberében szentelték a Váci Egyházmegye szolgálatára. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban vonult nyugdíjba. A püspök atya volt az Irgalmasság Alapítvány hazai kuratóriumának elnöke. Bódi Mária Magdolna 1941. október 26-án Balatonfűzfőn a templomban tisztasági fogadalmat tett. Ez a nap lett a vértanulány liturgikus emléknapja a Magyar Katolikus Egyházban, amelyhez kapcsolódva ifjúsági kerékpáros zarándoklatot szerveznek, Tekerj Magdival címmel a Balaton felvidéken, ahol Magdi élt. Október 26-án a bicikli zarándoklat Balatonfüredről indul, este pedig ünnepi szentmisével zárul Veszprémben, a Szent Mihály főszékes egyházban. Ünnepélyes keretek között tették le a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Pollak Mihály Technikum és Kollégium új tornacsarnokának alapkövét. Nyúl Zoltán az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára az időkapszula elhelyezése előtt tartott beszédében kiemelte, a szakképzési intézményeknél fontos az infrastruktúra megteremtése és korszerűsítése. De a pécsi intézmény esetében különösen így van ez, hiszen egy hiányzó funkciót pótolnak a beruházással. Azért kivételes, mert tervezése során a gazdaságosságot tartották szem előtt, az energiát teljes egészében napelemekkel biztosítják, ismertette a politikus. Még Észak- és Nyugat-Európában az elmúlt évtizedekben százával zártak be, adtak el vagy alakítottak át templomokat, addig Horvátországban és Magyarországon újak épültek. Hangoztatta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szemelyen. Soltész Miklós a Pécs délkeleti szomszédságában fekvő jelentős részben horvát nemzetiségűek által lakott község újonnan épülő kápolnájának alapkőletételén úgy vélekedett, hogy a hit és a kereszténység szerepe egyre csökken Nyugat- és Észak-Európában. Azt mondta, a teremtett világgal szembeni cinikus ideológia jellemzi ma Nyugat-Európát, s ebből érthetők az ottani háborús törekvések is. Ezzel szemben Közép-Európában, a kontinens szívében, Magyarországon és Horvátországban még tudják, mi az érték. Hozzátette, bár az Európai Unió országainak zászlajában a 12 csillag, a szűzanya csillagait szimbolizálja, csak Németországban, csak az ezredforduló óta 500 templom veszítette el eredeti funkcióját. Az október 23-ai Kossuth-téri ünnepség idejére akadálymentes területet jelöltek ki a rendezők a fogyatékossággal élők és kísérőik számára, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondta, a területet a színpad jobb oldalán alakították ki, amelyet kerekesszékes jelzéssel ellátott zászló is jelöl. Végül az időjárásról. Változó mennyiségű és vastagságú felhőzet lesz felettünk, amelyből kevés helyen kisebb eső, záporeső is előfordulhat. A szélvédett és átmenetileg derült tájakon foltokban köd képződhet. A déli délkeleti szél hajnaltól a Dunántúlon megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk vendége Szöllős Luca Léna, pszichológus, akivel hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világunk okozta nyomásokról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Működése egy bonyolult folyamat, és annak megfejtése szerintem még izgalmasabb és még bonyolultabb. És hogy hogyan érthetjük meg önmagunkat még jobban, hogy hogyan reagálunk a korunk kérdéseire, vagy az önmagunkban felmerült kérdésekre, hát erről beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntelek.
Én is köszönöm, hogy itt mindenki szeretettel köszönöm a meghívást, nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek.
A mai adásra próbáltam úgy összeválogatni a kérdéseket, hogy főleg egy szűkebb mesdjén haladjunk, a női nemmel kapcsolatos problémák, vagy felmerülő helyzeteket járjunk egy kicsit körbe. De mielőtt belevágnánk, azt szeretném elsőként kérdezni tőled, hogy hogyan ismerkedtél te meg a pszichológia tudományával, és mióta foglalkozol ezzel?
Hát ez egy nagyon izgalmas út volt így az én életemben. Viszonylag korán már így megfogalmazódott bennem az, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és segítő szakmában. Én egy olyan családban nőttem föl, ahol édesapám is az 50-es éveiben rálépett a mentálhigiénés szakma útjára, illetve ő családterápiás képzésben van benne, tehát hogy nála is megjelent ez az irány, illetve nővéremnél is, ő coach, és a coaching után pedig elvégezte a mindfulness oktatói képzést. Így valahogy a levegőben mindig benne volt ez a pszichológia, egyébként anyukám is elkezdte a családterápiás képzést, tehát hogy a mi családi légkörünkben az érzelmekről való kommunikáció, a transgenerációs hatások, amiket mi a felmenőiktől hozunk, azok milyen hatással vannak ránk, ezek mindig asztaltémák voltak, tehát hogy ez része volt az életünknek, illetve a segítségnyújtás is, mivel vallásos családból származom, itt valahogy ez a mindig nagy fókusz volt. A gimnáziumi években így létrejött bennem, hogy azt hiszem ez lesz az én utam. Úgyhogy a gimi után így felvettek a pszichológiára, és akkor el tudtam kezdeni ezt az utat.
A pszichológia mellett most egy másik képzést is végzel. Erről egy picit mesélnél.
Ez a kognitív viselkedés terápiás konzultáns képzés. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas képzés, ugyanis ennek az iránynak valahogy a központjában a gondolat áll, meg ez az eszköztudatosság, hogy itt lehet, hogy amikor te akár gimiben vagy fiatalon is csináltál ilyen pro-kontra listákat fiúkra, barátságokra, nem tudom, hogy volt-e veled ilyen.
Hú, nem emlékszem. Nem emlékszem. Lehetséges.
Sokunk életében voltak ezek a ezek a listák, kinél milyen előnyök és hátrányok vannak. A kognitív viselkedés terápiás képzés valahogy ezt azt próbálja megragadni, hogy hogyan viszonyulunk külön, vagy hogyan léteznek külön bennünk az érzelmek, a gondolatok, a helyzetek, és ezek milyen mintázatokban gyűlnek a mi életünk során. És erre például csodálatosan épül rá például a sématerápia. A sématerápiának az egyik gyökere ez a viselkedéses irányzat. Azt nem tudom, hogy őt esetleg hallottál a belső gyermek koncepcióról.
Igen.
A sématerápia az még azért nagyon csodálatos, mert hogy nem csak ilyen alaphiedelmekbe, meg ilyen csomagokba szedi ezeket a mintázatokat, hanem meghatározott konkrét sémákat. Mondok egy példát, hogyha én egy olyan családban növök fel, ahol az én apukám mondjuk bántalmazó, akkor lehet, hogy én azt tanulom meg, hogy akkor vagyok értékes, hogyha önfeláldozó vagyok, tehát otthon segítek folyamatosan, és akkor úgy nincsen balhé otthon, nem kiabálnak velem ilyesmi, és ez a séma kialakul bennem, hogy önfeláldozónak kell lennem, akkor vagyok értékes, akkor vagyok szerethető. És ez, ahogy előre haladunk az életben, egy ideig így előnyünket szolgálja, amíg otthon vagyunk, de egy idő után, amikor felnőttek leszünk, szembesülünk azzal, hogy hoppá, megint egy bántalmazói kapcsolatban vagyok, és nem érzem jól magam, és azt érzem, hogy nem hallanak, nem látnak, vagy esetleg sokszor érzem magam önzőnek, amikor nem kéne, és akkor megjelennek ezek a hátrányok, és akkor ennek a sémának a kialakulása például ez az élményem, és ez, ahogyan kísérje a felnőtt koromat, nagyon izgalmasan és fájdalmasan bontakozik ki bennünk, és ezeket, ahogy felismerjük a sématerápiában, meg tudjuk nézni ezeket az előnyöket, hátrányokat, és megnézzük, hogy milyen szükségleteink sérültek ezek folyamán, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület, és kicsit olyan, mintha egy ilyen térképet kapnánk a személyiségünkről, hogy itt van mondjuk a csökkent értékűség sémám, és az önfeláldozás sémám, ezek hogyan kapcsolódnak akár együtt egy társas helyzetben.
Nagy segítség volt, hogy egy ilyen családban nőttél föl, ahol mondjuk az, hogy mindennapos téma volt a pszichológia, valamilyen ágazata.
Hatalmas nagy támogatást jelentett akkor is az életemben, és hát most is, mert szakmázunk édesapámmal például rengeteget a témában, de most, hogy mondjak egy példát, talán az fantasztikus, hogy ő mindig valahogy pár lépéssel azelőtt járt, meg most is jár ebben, mint amiben én, és ez is egy tök jó érzés, hogy ő már olyan tapasztalatokkal, vagy olyan képzésekkel rendelkezik, amikbe akár be tud engem is vonni. Meg hát az is nagyon jó az a együttműködés, hogy amikor ő elmegy egy képzésre, akkor arra nekem már nem kell, de ha én elmegyek, akkor át tudom neki dobni azokat a doksikat, meg együtt tudjuk ezt megvitatni, hogy ezt vajon hol lehet alkalmazni, mi az, ami felé még úgy érdemes lehetne nézelődni. Van egy ilyen kölcsönös támogatás is, meg közben van egy ilyen helyzeti előny is a dologban.
Most kanyarodjunk rá egy kicsit az önismeretre. Ha nem ismerjük eléggé önmagunkat, akkor talán a környezet számára sem tudunk, akár egy párkapcsolatban, akár a családunkban, vagy a tágabb környezetünkben sem tudunk jól működni, és mondjuk szeretetet adni. Hogyan nézett ki a te önismereti utad, és egyébként a saját önismeretünket hogyan is kezdjük el?
Ez egy nagyon izgi kérdés. Az én önismereti utam, ez gyerekkoromban kezdődött, amikor felismerték nálam azt harmadik osztályban, hogy valami nem annyira stimmel, hogy le vagyok maradva, nem értem úgy, nehéz az olvasás, a matematika, és akkor részt vettem egy ilyen kivizsgáláson, amire a szüleim elvittek, és megállapították ezt a háromszoros disz, tehát diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia, ami azért elég nagy hátrány volt így a tanulás szempontjából, és akkor itt kezdődött el az, hogy akkor fejlesztések, és akkor a pszichológiai támogatása ennek. Úgyhogy ott volt az első ilyenem, vagy később kamaszként szintén jelen volt az életemben, az identitásom keresése, a testkép témája is megjelent, hogy én ezzel hogy vagyok, illetve egyetemen talán a felnőtt időszakomban az a legfontosabb, hogy a Covid alatt volt egy izgalmas önismereti utam, de amit jobban részleteznénk, az utána lévő, az MA, tehát a mesterképzés alatt kialakult folyamatom, amiben az volt a témánk, hogy én és a munka, én és a szakemberség, hogy ez a munka és magánélet egyensúly, vagy hogy az önbizalmam hogyan jelenik meg ebben, és ott például egy olyan hatalmas jó helyzetbe kerültem, hogy az én szakemberem, az mindig, tehát az én pszichológusom mindig 2-3 lépéssel szintén előttem járt, és nagyon-nagyon jól látta abból a táblatból, hogy én most akkor pont mi megyek keresztül, és akkor mindig tudta mondani, hogy ez teljesen normális, érthető az, amit én érzek, tehát én hatalmas biztonságot éreztem, hogy ő aztán tényleg érti, mert ő is ugyanezt ment át, úgyhogy ez egy szuper-szuper jó út volt nekem. Azután most egy csoportos terápián voltam, ahol 12-en voltunk, és az is egy ilyen egészen különleges élmény, ahogyan egy csoport alakul, változik, és közben meg megismerjük egymást. Valahogy a könyvekkel is meg tudjuk találni ezt az utat, szóval, hogy nagyon-nagyon jó érzés, amikor ezekben magunkra ismerünk, tehát az is szerintem, ha erre van lehetőségünk, csináljuk ezt, mert fantasztikus. Van arra lehetőségünk, hogy pszichológushoz menjünk, az még hatékonyabb lehet. Amit így jelent az önismeret, az alapvetően az, hogy igazából a belső mintázataink, az, hogy miért csinálok dolgokat, miért viselkedem úgy, ahogy, miért érzem azt, amit, témákat boncolgatjuk fel. Tehát tényleg az önmagunkról való ismeretet szerezzük meg, illetve az szerintem egy nagyon izgalmas irány ennek, hogy vannak személyiségeinknek fényesebb oldalai, amiket látunk, egyértelműen tudunk, mások is tudnak esetleg rólunk, és van egy olyan kis rejteke, amit lehet, hogy szégyellünk, vagy nehezebb témák ezek, és ahogy egy ilyen biztonságos térben akár behozzuk ezeket a témákat, kicsit olyan élmény, mint amikor az ágy alatt lévő szörnyetektől félünk, de amikor felkapcsoljuk a lámpát és lenézünk, akkor látjuk, hogy ez csak egy porcica. Tehát, hogy kicsit ilyen ez az önismereti utazás is, hogy egyrészt megértek dolgokat, másrészt meg amit nagyon félelmetesnek vagy szégyentelének élek meg, azt is itt ki tud bontakozni a maga tempójában, a kis biztonságos terében.
És hát gondolom, minden egyes helyzet hozzárak ehhez, mert hogy kapjuk az impulzusokat az élettől, hát azon tanuljuk meg.
Így van.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szöllős Luca Léna pszichológussal beszélgetünk a hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világ okozta nyomásokról.
Női önbizalom. Azért különösen fontos szerintem, mert a mi változásainkat, amiről már szó is volt az előbb, testkép például, azért néha elég nehezen tudjuk elfogadni, főleg a korunk előrehaladtával, tehát tipikusan szerintem a 30. év, 40. év, vagy akár már a klimax időszaka egy ilyen lehet, ahol a nők kicsit lelkileg szerintem akár meg is törhetnek, vagy ez számukra egy stressz jelenthet, hogy már nem olyan az az arc, nem olyan a bőrünk.
Egy ilyen nagyon nehéz dilemma, hogy idősödünk, vagy a korunk nő, hogy valahogy az ideális női kép az mindig a fejünkben egy ilyen 20 és 27 év körülötti nő, de hogy a korunkkal ez a kép nem változik, hanem megmarad ez, és én megváltozom. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nehéz, főleg ahogy behoztad ezt, hogy a testkép, hogy egy ilyen digitális világban mennyire nehéz, hogy most már nem csak azzal hasonlítom össze magamat, hogy a barátnőmnek az Instagramján lévő képekkel, vagy Facebook képeivel, hanem azzal is már össze tudom magam hasonlítani, hogy amikor én fölteszek egy Facebook filtert önmagamra, akkor így néznék ki, hogyha szép lennék. Tehát az én filterezett verziómmal is össze tudom magam hasonlítani, meg még nehezebb, mert akkor látom, hogy az orrom egy picit kisebb lenne, ha a szemem egy picit nagyobb lenne, akkor tényleg úgy néznek ki, ahogy ki kéne, hogy nézek. Tehát ez egy nagyon fájdalmas dolog, főleg ha mondjuk ilyen képeket esetleg megosztunk, és akkor az egy folyamatos emlékeztető az én kis oldalamon, hogy itt ezt még ezt módosítottam magamon, és nem így nézek ki a valóságban. Szóval, hogy ez egy ilyen, ma nagyon nehéz ez a testkép, digitális média, filterek használata.
Erre még visszatérünk, hogy ez egy külön pont, amit többre szeretnék járni jobban. Viszont most egy kicsit kanyarodjunk el a szintén mai kor jelenségéhez, hogyha mondhatom így, az önálló független nő jelenségéhez. Azért szerintem egyre gyakoribb, és egyre több olyan nőtársunk van, aki így él, akár tudatosan, vagy pedig egyszerűen nem tud kapcsolódni, és nem olyan párkapcsolatban tud élni, esetleg amilyenben szeretne, és akkor neki határozottnak, önállónak kell lenni minden helyzetben. Ez mennyire előny és hátrány, és hogyan tudunk ebben a szerepben létezni?
Hát ez egy nagyon nehéz szerep, amikor kicsit olyan, mint hogyha a két jóból csak egyet választhatok, hogy a teljes család, vagy ez a családközpontúság és a munka, hogy ez alapvetően tényleg egy valós dilemma nekünk, mert ha akár a családot akarok, akkor picit kikerülök a munkából, ha meg a munkát szeretném felvinni, mert most már én megtehetem, most már lehet, akkor mi lesz az én biológiai órámmal? Ez egy nagyon nagy dilemma. Ha az önállóságról van így önmagában szó, ez egy szuper dolog, mert ez az egyik alapszükségletünk, az autonómia, az önállóságnak a megélése. A sématerápiás 5 alapszükségletből a második, ez egy elég fontos és kiemelt szerepű szükségletünk, de hát ez is egy spektrum, hogy ezt, ha mondjuk alacsony az autonómia szükségletemnek a kielégülése, tehát kevés helyen tudom megélni az autonómiámat, hát akkor ez egy nagyon rossz érzés, mert picit azt érzem, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég önálló, nem vagyok kompetens, nem vagyok elég okos, ügyes, stb. Ha viszont a spektrumnak a másik oldalára kerülünk, akkor meg viszont lehet, hogy azt éljük meg, hogy itt nem nagyon van helye másnak, vagy hogy én meg tudom oldani, csak magamra számíthatok, jobb, ha nem kerülök mással úgy kapcsolatban, nem függhetek mástól, nem keretek segítséget. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz spektrum, és valahogy az lenne az ideális, hogy valahol így középen vagy ennek a vonatkozásában legyünk, de az már egy szuper jó dolog, ha ezt fel tudjuk ismerni, hogy ezen egy kicsit most jobbra vagy balra dől az én helyzetem. Ha mondjuk párkapcsolatban vagyunk, ez abból a szempontból egy jó dolog, hogy ez a párkapcsolatunkban is van egy értékrend, vagy van egy ilyen napi rend, ami alapján tudunk működni, és ezt tudjuk összhangba helyezni ezzel a vágyunkkal, hogy nekem az önállóság fontos, a karrierem fontos, és ezt a kommunikáció segítségével azért jó helyre lehet így kiegyensúlyozni ezt a helyzetet.
Egyébként a férfiak számára szerinted vonzó, vagy inkább taszító?
Hát, hogy valakinek ez is tetszik, meg valakinek az is tetszik, de hogy alapvetően kérdés az, hogy abban én hogyan érzem magam abban a szerepben, abban a párkapcsolatban, mondjuk milyen lesz, ha ez mondjuk változik, de hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, tehát hogy a mi szerepünk, a múltunk azért azt hozza magával, hogy a nő az egy gondoskodói valaki, és hogyha megint a digitális kort egy picit behozom, hát az is milyen izgalmas, hogy ezek a chatbotok, akik mondjuk fent vannak az üzleti oldalakon, legyen ez egy ügyfélszolgálat, vagy legyen akár a Siri, vagy az Alexa, azok is női karakterek, tehát a női karakter, a segítő karakter, a gondoskodó. És hát ez is nagyon érdekes, hogyha a chatbotok is női karaktere, akik támogatnak, kiszolgálnak, mindig ott vannak, akkor ez vajon hogyan hat vissza a mi nőiségünkre? Ezek el fognak kezdeni terjedni, meg már most is elég sok van, hogy hogyan támogatják a mi életünket.
Szerinted a világunk mennyire egocentrikus ezek fényében? Ez hogyan hat az emberekre most, mit látsz egyébként a társadalmon?
Ez egy olyan nagy téma, mert hogy megjelenik akkor, amit te mondasz, hogy ez az én, és az én az meg, hogyha picit így más szót használunk, akkor egy ilyen individualizmus, hogy az én sikerem az önmegvalósítás. És ha Maslownak a piramisából indulunk ki, ami egy olyan piramis, hogy milyen szükségleteink vannak, annak a legtetején áll ez az önmegvalósítás, a legalján pedig az alapvető szükségleteink ellátása. És ő valahogy ebben azt is érzem, hogy akár az is meghatározza, hogy én mondjuk az individualizmusom, vagy az én megélésem, önmegvalósításom valahogy azon is múlik, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt mondjuk gazdaságilag nem úgy álltunk, mint most. Tehát egy ilyen alapokon nyugvó társadalomban az, hogy én már tudok azon gondolkodni, hogy én hogy vagyok, hogy milyen esztétikai, vagy önmegvalósítási értékrendi, vagy kulturális tapasztalatokat akarok magamba szívni, az egy sokkal elérhetőbb cél, mint mondjuk tényleg 100 évvel ezelőtt. Hogy van egy ilyen oldala is, de akár az is egy ilyen fontos, hogy a tudás megszerzés is mennyivel egyszerűbb. Tehát, hogy mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, vagy a mi szüleink korában, alapvetően az is egy teljesen más, máshogy nézett ki az, hogy én tudást szerzek, megtanítja nekem a matekot a Sándor bácsi, és a Marcsi néni pedig az éneket a faluban, vagy nem tudom, még mondjuk a mai társadalomban, vagy a mai lehetőségek áradatában felnyitom a YouTube-ot, és megcsinálom azt, és megtanulok gitározni, ukulelézni, bármit, amit szeretnék, mert hogy elérhető. Úgyhogy ez az én, ez tényleg központba került, tehát sokkal könnyebb megvalósítónak lenni. Hát ezeknek megvannak a maga kihívásai is ilyen, hogy ezzel egyébként sokan jönnek hozzám, hogy általában az önfeláldozóak, hogy mi van, ha narcisztikus leszek. És ez egy izgalmas téma.
És annyira közhely, mert talán ez is nem az a narcisztus. Tehát a párkapcsolatok egyik fő problémájaként emeljük ezt ki, hogy na, ő biztos narcisztikus, és azért ment tönkre a kapcsolatunk, és fölismertem, hogy ő ezt csinálta, mert hogy ezek a jelek. De azért ezt nehéz felismerni, nem?
Hát nem könnyű, igen, abszolút, de vannak olyan alapvető visszatérő pontok, amikre tudunk alapozni, de hogy ez most egy elég jelenkori helyzet, meg ez egy igen, ilyen címkeként használjuk most elég gyakran.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szöllős Luca Léna pszichológussal a hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világunk okozta nyomásokról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. Témánkat a jövő héten folytatjuk. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Kurzió lelkiségi mozgalom tagjai mesélnek arról, hogyan formálta át életüket a közösség.
2013-ban voltam én Kurzión, feleségem előtte egy bő másfél évvel. Engem az a felsőtárkányi kurziós kis csoport imádkozott be a Kurzióba. Akkor mi a plébánián laktunk albérletben, és ugye ők a plébánia dolgozó szobájában tartották ezeket a kis csoportokat, és hát hébe-hóba áthívtak, hogy én is részt vegyek, tetszettek az énekek, imádkoztak, hogy beszélgettek, de úgy igazán a Kurzióról akkor nem tudtam semmit, és akkor ők egy olyan jó másfél évig, sőt, majdnem két évig imádkoztak, hogy menjek, és akkor 2013. októberében voltam, azt már meg nem mondom, hogy hányos, 60, talán hiszem 66, nem vagyok benne biztos, és nagyon jó volt. Tehát én bölcsőkeresztény vagyok, hitemet nem gyakoroltam közel 25 évig, és 2010-ben találtam vissza az Úrhoz, a feleségem által, és úgy igazán akkor tapasztaltam meg Jézusnak a testvériségét, a barátságát. Az volt nekem a furcsa, hogy tehát már benne a Kurzióban azt éreztem az asztalnál, hogy ismerem azokat, akik együtt ülünk, holott akkor találkoztunk először, és ez a mai napig is megvan. Tehát ez az érzés, hogyha összejövünk más kurziósokkal, mint hogyha múlt héten váltunk volna egymástól, holott közben eltelt lehet 2-3 év is. A családom, hál' Istennek, jól viselte, főleg a gyermekeink. Mondogattuk régen, hogy hát, hogy kurziós árvák, mert hogy nagyon sokat jártunk ugye felkészítőre, munkatársként, meg a találkozókra, ugye ők nem jöttek velünk, aztán hébe-hóba már eljött velünk a kislányunk, akkor még a kislányunk. A családunkba is átvezettük úgymond az imát, hogy esténként összeültünk, megjutottunk egy gyertyát, és akkor még a három gyermekünk lakott velünk, a két hölgyük már elrepültek, és úgy imádkoztunk. Tehát nagyon sokat jelentett nekünk, hogy ők is imádkoznak velünk. Hál' Istennek mind a három megtartotta a hitét, nem azt mondtam, hogy állandóan a templomban vannak, de mind a hármukon érződik azért az Isten kapcsolat. Nekem a feleségemmel viszont én azt éreztem, hogy tehát sokkal jobban szeretjük egymást azóta, amióta. Mert mikor ő volt Kurzión, akkor ő azt mondta, hogy férhez ment az Úrhoz. És ugye amikor hazajött, akkor ugye a hite szerint, ugye, hogy bennem látta Jézus, ugye hát az ember úgy van a másik emberrel, hogy ha látom benne Jézust, akkor az már jó. És így rányomta a bélyegét a családi életünkre, tehát sokkal kiteljesedtebb, szeretet teljesebb lett. A gyermekeink azt mondták annak idején, hogy emberiebbek lettek, tehát a hit által. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy nálunk mindenki ateista volt a családban, én voltam egyedül bölcsőkeresztény. A feleségem is felnőttként tért meg a gyermekeim. Sára lányom, őt még akkor nem volt 6 éves, amikor megkereszteltük, a két fiú pedig már hitton órák után lett megkeresztelve, lettek elsoláltozók, minisztráltak, bérmálkoztak.
2019-ben hívtak meg a Kurzióba, Tiszafüreden, a plébános atya, és van 205-es nővérünk, és így kaptam meg az Úr hívását. Egyébként már évek óta nagyon vártam, kerestem valamit, vagy valakit, és erre 19-ben került sor. Nagyon-nagyon megörültem, mert a közösség élménnyel itt találkoztam először a Kurzióban. Addig nem volt közösség, igazából nem volt egy éltető közösség, akihez tudnék kapcsolódni. Felnőtt megtérő vagyok, és hát egy ilyen 4 évig így kerestem valakit. És nagyon nagy hálám az Úrnak, hogy meghívott ebbe a közösségbe, és már ott, azon a rejtélyes és nagyon szép három napon éreztem, hogy itt további feladataim is lesznek, és hát türelmetlenül vártam azt is, hogy ebből mi fog kisülni, vagy mikor kapok már egy konkrét feladatot. Ez pedig idén jött el, 2024 nyarán egy női, egri női kurzióba munkatársként kapcsolódhattam be a munkába, és nagyon szerettem volna szolgálni az Urat, mert hogy annyi minden áldás, kegyelmet kap az ember egész életében, de különösen a kurzió útján. Szerettem volna neki egy kicsit dolgozni, vagy sokat, amennyit sikerül, és elképzelésem sem volt, hogy ezen az alkalmon is mennyi rengeteg kegyelmet kapunk mi munkatársak is, egy kicsit más, mint az az első három nap. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon örültem, hogy ott lehettem, és a jelöltek is, ahogy kinyílnak, ahogy formálódik a közösség, és ahogy útjára bocsátjuk őket nagy reményekkel, hogy ők is fognak hozzánk csatlakozni, ezért mind nagyon hálás vagyok, és az első megtérésemet a kúziónak köszönhetem. Azt gondolom, és azóta teljesen megváltozott az életem, az emberekhez, a közösséghez való viszonyom is. Próbálom az Úr segítségével saját magamat is formálni, és kifürkészni az ő útjait, hogy mire hív.
1992-ben költöztünk Máéba, és a gyerekek akkor már nagyok voltak, iskolába jártak, és már lehetett hidoktatást is biztosítani nekik az iskolába, és akkor első áldozásra készültek, és Miskolcról Máéba kiköltöztünk családi házba, és akkor elkezdtek a feleségem a gyerekek templomba járni. Én meg reformátusként követtem őket első áldozás miatt, hogy a gyerekekkel együtt legyek, és igazából elég hosszú idő telt el, amikor szembesültem azzal a ténnyel, hogy keveset tudok Istenről, és nem ismerem a liturgiát. Reformátusként ott ültem a padba, és többi emberek mellőle mindenki ment áldozni, szent áldozáshoz járultak, én meg egyedül ott ültem. És akkor úgy gondolom, hogy egyszer egy ilyen magányomba szólított meg az Úr, hogy legyek az ő barátja is. És akkor gondoltam arra, beszéltem a feleségemmel, hogy lehet, hogy át kéne térnem nekem is a katolikus vallás gyakorlására. És akkoriban én sport voltam, birkóztam, és a birkózás mellett taxiztam. És elővettem a Szentírást, és két utas között elkezdtem olvasni a Bibliát. És hát nagyjából a végére értem, sok mindent nem értettem még akkor belőle, de Hidegkuti atya volt akkor a plébánosunk, ővel is megbeszéltem ezt a dolgot, nagy örült neki, azt mondta, hogy hát úgy látom, te vágysz a teljességre. És akkor ő elkezdett felkészíteni, és akkor így lettem első áldozó bérmálkozó, és nagyon boldog voltam, bevontak az egyházközség életébe, sok minden ilyen vezető dolgot rám bízott az atya, örült neki, hogy van egy férfi ott a közelébe, aki most ilyen friss hús, és akkor azt hittem ezzel, hogy ez a vallásos életem elindult, nagyon jó helyen vagyok, illetve Glória. Igazából 2002 őszén egyik baráti házas pár meghívott magukhoz, ott Májba. Ilyen kis meghitt együttlét volt, másokat is meghívtak a templomból, voltunk vagy 68-an. Kis gyertya, kis ének, meg nagyon belsőséges hangulatú kis együttlét volt. Ezt megcsináltuk néhányszor, és akkor a végén azt mondták, hát van egy ilyen lehetőség, hogy kurziló. Tőlünk olyan egy kilométerre laktak körülbelül, és akkor sétáltunk haza, akkor mindig átbeszéltük, hogy milyen jó volt itt együtt lenni, meg milyen jó volt ez. És amikor ez a felkérés jött, vagy ez a meghívás, akkor rögtön igen mondtunk. És akkor ugye férfi kurziló volt előbb, február környékén, itt Egerbe, és akkor én részt vettem ezen a kurzilón, ami aztán igazából úgy mellbe vágott, mert 34-en voltunk, és ha jól emlékszem, 9 kispap is volt velünk, akkor a Sergélyesek úr volt, vagy azt hiszem, nem tudom, a Kecskis Laci atya volt a spirituális, és akkor is kurzilós, és akkor kispapokat besuszterolta, úgymond, és nagy élmény volt, mert Barta Csaba is akkor volt, és akkor vele egy szobában voltam, és nem is tudtam, hogy pap. Jó, titkolta egy kis ideig, de aztán reggel szaladt zsolozsvázni, meg miséken ott volt az oltárnál, úgyhogy kiderült, hogy ő is pap. De a lényeg az, hogy ez az együttlét egy nagyon meghatározó volt számomra, ez a három nap. Itt 34 férfinek a szeretetében, az egész kurziónak a felépítésében találkoztam Jézussal, és úgy gondolom a megtérésemnek igazából a mélyebb része itt kezdődött. Szóval az, amikor katolicizáltam, akkor is volt egy mély vágybányom, de ez volt egy igazából egy elmélyülés. Így kezdődött az én kurziós életem, és az Istennel való mélyebb, bensőségesebb kapcsolatom.
Egy kicsit visszamennék én is oda, hogy én is ilyen nagyon vasárnapi keresztényként éltem addig az életemet. A lelkem mélyén éreztem, hogy nagyon fontos nekem, hogy templomba járjak, nagyon ragaszkodtam annak idején, ugye, hogy katolikus házasságban is részesüljünk, esküvőnk is így volt, és miután Gyula után én is jöttem a kurzióba, érdekes volt, mert engem nem a három nap fogott meg, hanem a záró. Én ott az emberekkel találkoztam, és én ezt kaptam indításnak, felismerni, hogy ezek az emberek értem vannak, és hogy az emberekben a Krisztussal való találkozás, amit kaptam tőle. És hazatérve, igen, ahogy minden kúzió szárnyaltunk, meg minden egyéb, de ugye nyilvánvaló, hogy az életünkbe jöttek a nehézségek és a problémák. Volt az életünkben, amikor komoly hullámvölgyeket éltünk meg a házasságban is, és én így most így közel 20 akárhány év távlatából itt merem jelenteni, hogy ahhoz, hogy megmaradtunk a házasságban, nagyon-nagyon nagy szerepe van a kúziónak. Mert ha én az a laza, nem tudom, vasárnapi keresztény maradok, aki nem a mélyéig, meg igazából Gyula volt az, aki kettőnk közül sokkal megtartóbb volt, akkor lehet, hogy mi most nem ülünk itt egymás mellett. Tehát mi nagyon sokat köszönhetünk a kurziónak. Köszönhetjük azt is, hogy a házasságunkat, hogy tényleg hol egyikünk, hol másikunk, de küzdünk érte. A másik, ami nekem, ahogy mondtam is, hogy a személyekben kaptam, meg az emberekben, ugye a szolgálat, amit én kaptam az Istentől, 20, nem tudom hány éve vagyok itt oktató, előtte 10 évig gyerekvédelemben szolgáltam nevelőként, szóval, hogy végig ebbe a nehéz szolgálatokba, amiben voltam, meg vagyok is, tehát azt tanultam meg, hogy a másik emberbe, akár egy roma gyerekbe, akár egy hőbörgő roma gyerekbe meg tudom találni Krisztus arcát, és tudom szeretni azon keresztül.
Hát, ahogy már Csöp is említette, a kurziló nagyon sokat segített. Maga az, hogy közelebb kerültünk mind a ketten Istenhez, és a beszélgetéseinkben mindig megjelent, ott volt Jézus, és ő segítette valahogy a témák is, a közös programok is, szóval minden jobban összehozott bennünket, és szerintem ez volt a kulcs annak, hogy tényleg meg tudtunk maradni egymás mellett. Az emberekkel való kapcsolat az nagyon jól alakult, mert hál' Istennek olyan kegyelemben részesültünk, hogy említettem, hogy 9 kispap volt velünk a kúzilón, és mikor hazajöttünk, akkor Szabó Laci atyát akkor szentelték, hogy ő is benne volt ebbe a csapatba, és akkor ő került hozzánk káplánnak. És akkor a kúzilós kis csoportnak rögtön volt egy pap vezetője, és úgy beindult májban ez a kurzilós mozgalom, hogy igazából a környékbeli településekről is oda jártak, és akkor amikor 40-en voltunk, kicsi volt a közösségi ház, és azt jelenti, mindig mondta, hogy fertőzzünk, és ez nagyon jó sikerült, hogy igazából minden kurzilós rendezvényen részt vettünk, mélyítőkön, munkatársképzőn, és utána elég hamar a kurziló után munkatársnak is fölkértek, engem is Csöpit is, elég hamar elkezdtük ott a szolgálatot, és akkor ez, hogy mondjam, minden kúzió egyszer lehet elvégezni, vagy elvégezni nem is lehet igazából, hanem ugye örök negyedik nap van, de minden kúzió pluszt ad. Szóval azt gondoljuk, hogy akiket meghívunk oda, azok találkoznak Istennel, de mi talán még jobban. Úgyhogy az emberekkel való kapcsolatunkat ez nagyon segítette, és az egyházközségünk akkor nagyon fellendült, annyira, hogy a Hidegkuti atya volt, ahogy említettem, a plébános, és akkor egy kicsit leszektázott bennünket. Nem nagyon tetszett neki a kúzió, nem ismerte, ugye idős volt már, és a következőre eljött. És ott volt egy kúzió. És akkor nagyon jól érezte magát, elment egy női kúzióra is, a következőre is. Ez nem gondolta, hogy egy elég ebből. És akkor utána ő járt hozzánk, és azt mondta, hogy kár, hogy megöregettem. Szóval jött velünk ultrajákra, és annyira jól érezte magát, ugye mindenki körülfogta, és szeretettel fogadták, és ez annyira meghatotta, hogy örült neki, hogy megismerte ezt a lelkiséget belülről, közelebbről.
1997. júniusában voltam én a 12-es férfi kurzión. Ez úgy történt, hogy a virágványunk a 11-es kurzión volt, és akkor ő azt mondta, hogy ez neked, apu, ez nagyon jó lesz, és akkor, hogy mennyi el, nagyon jó fogsz járni. Elmentem Idegérbe, a bejövetre az egy kicsit komplikált volt, mert lekéstem a buszt, a feleségem Sirokig elhozott, ott gyalog indultam neki Sirokba, Egerbe, és akkor Sirok után ott egy házas pár fölvett, és akkor behoztak Egerbe, így kerültem be a 12-es férfi kurzióra. A Szent József kollégiumban volt megrendezve ez a kurzió. Gén Elemér volt a rektor, nagyon sűrű volt, és az volt az élményem, hogy nagyon sokat kellett érdelni. Ez nem volt valami jó élmény, de sikerült új barátokat szerezni ott a kurzión belül, az asztaltársaságon belül főleg. Jelenleg is a Varga Janiék, a miskolci emberre, akivel egy asztalnál ültünk, jelenleg is tart a barátságunk a családdal együtt. Hát ugye életemben keresztények voltunk, katolikusok voltunk, de tehát igaziból nem értük meg mélyen az egyházi életet. Ott jött ki nekünk ez, hogy tehát a Szentírást olvastuk, hogy akkor rendszeresen jártunk szentmisére, rendszeres gyónok, áldozók lettünk, kis közösségbe, kis csoportba járunk azóta is. Eleinte itt Egerbe a Kadályékkal jártunk egy kis csoportba, majd utána a Recsken külön kis csoport alakult, majd amikor ide kerültünk dolgozni az érsekségre, akkor Egerbe két kis csoport volt, az Jézus szüleplébánia, egy meg a főplébánián, és akkor oda jártunk 14 évig, de közben Recske is haza-haza jártunk, mert az ottani kis csoport is, hogy éljen, tehát nagy ritkán oda is hazamentünk. Közben eljártunk lelki gyakorlatokra, több alkalommal voltunk, tehát próbáltuk a lelki életünket karbotartani, hogy ne lankadjunk el, hanem folyamatosan mindig tettünk, csináltunk valamit, hogy ezt a tüzet, amit ott kaptunk a 12. kurzión, ezt úgy életbe tartsuk. Közben nagyon sok kurzió vettünk még részt munkatársként, és akkor így telnek a mostanáig is a napjaink. A családunkban is, hála jó Istennek, hogy három gyerek van, két lány meg egy fiú, és mindenki volt kurzión. Mondjuk a lányunk az Amerikába végezte el, mert ott lakik, de mindenki volt kurzión a családból.
Hát én nem tudom, hogy mi történt velem, mert én olyan vággyal mentem, hogy miután Virág és István is volt a kurzión, hogy én is vágytam valamire, de nem ilyenre, hanem csak egy csendes elvonulásra, mert úgy elegem lett a világból, és akkor hát ide küldtek engem, hát teljes meglepetés, meg döbbenet, és nem tudtam, hogy mi történik velem. Nem is értettem, csak azt tudtam, hogy az egész életem nem jó irányba, rossz vágányomban, és hogy innentől valami másképp kell az életünket kialakítani, vagy vinni, vagy... De fogalmam se volt, hogy mi lesz, hogy lesz, de a kurzió után az nagyon-nagyon jó volt, hogy Kadályék mindjárt hívtak a kis csoportba, és akkor szép lassan ott elindult valami, és azt tudtam, hogy az életünket teljesen át kell alakítani, változtatni. Hát a házasságunknak is meg kellett újulnia, mert akkor az olyan állapotban volt, hogy nagyon sok nehézség volt köztünk, de hát akkor már eldöntöttem én, mert ugye azóta is már tudom, hogy a szeretet az dönt, és ez nagyon fontos, hogy ezt megtanultuk, és akkor az alapján próbáljuk, irányítjuk. De házas hétvégén is voltunk, és az nagyon sok mindenre ráerősített. És hát igen, nagyon fontos az állhatatosság és a kitartás, mert anélkül tehát az, hogyha hagyom, hogy ez a... Mert a tűz azért az lankad egy idő után, de tudatosan, ha odafigyelek, és én tudom, hogy csak úgy történik jó dolog, és csak úgy tudom jól vinni az életemet, hogyha Istenre irányítom az életemet, és ezt folyamatosan karba tartani. Nagyon nagy áldásnak és nagyon nagy kegyelemnek tartom, hogy Böjti Tamás atya, akkor ő nagyon sokat járt ide Egerbe. Én nekem ő személyesen is óriási példa, az ő elkötelezett kitartás, hogy hátizsákkal járt, könyveket hozott, és az ő lelki gyakorlatai ugyan nagyon szigorú volt, és sok mindent nem értettünk meg nála, de most már azóta tudom, hogy a szemlélődés mennyire nagyon fontos, és az alapján ugye az önismeret. Na az a lényeg, hogy 20 közel 30 éve elindult az életünkbe egy olyan dolog, ami hát egyre tudatosabb keresztényé, és a sok nehézség és a rossz ellenére, ami körülöttünk a világban zajlik, hogy meg tudunk maradni, és tudunk, hogy tudjuk, hogy csak így, nem akarok nagy szavakat használni, de az örök élethez erre van szükség, szóval akármennyire is nehéz vagy hol, és azóta is egyébként rengeteg nehézség van a családban, a gyerekek körül, az ő életükért is, és hát ez a sok imádság, szóval bízunk abba, hogy ez visz bennünket jó irányba, jó felé.
2016-ban kerültem a Kóziolóval kapcsolatba. Van egy kollégám, aki invitált a Kóziolóra, és ő elvégezte, és nagyon jó élményeket szerzett, és úgy gondolta, hogy nekem is hasznos lenne. Azt tudtuk egymás, hogy katolikusok vagyunk, de úgy különösebben, mélyebben nem volt ez irányban információcsere közöttünk, úgyhogy egy kicsit olyan ismeretlenbe ugrottam, és nagyon jó élményeket szereztem az első Kóziolón. Egerben volt, a Szent János házban, és ami a legnagyobb élményem az az volt, hogy közösségi élményt adott nekem, tehát én korábban azért elég ilyen magányos Isten kapcsolatot kerestem, itt pedig arra döbbentem rá, hogy Istennel nem egyedül vagyok kapcsolatban, hanem egy közösség részeként, és így egészen más megélni az Isten kapcsolatot. Utána egy ideig nem volt kis csoportom, aztán egy kis csoportba is bekapcsolódtam, és ott is ezt a közösségi élményt nagyon jól át tudtuk élni. Sajnos a Covid hatására ez a kis csoport felbomlott, és nem is indult újra. Egy ideig még próbáltuk a online kapcsolatokon keresztül fenntartani, de ez úgy nem működött Isten igazából. Természetesen a Kóziolóval kapcsolatban maradtam, és a kóziolós rendezvényeken mindig igyekeztem részt venni, és most az idén lett megint egy új változás az életemben, hogy bekerültem a grémiumba, ami tulajdonképpen egy közösség újra, tehát valahogy az Isten ezt a közösséget ezúton pótolta, és hát munkatársként is részt vettem már 2017-ben, meg a tavalyi évben is a Kózilon. Úgyhogy ez is a közösségnek az erejét adta, és ez is nagyon sok élménnyel gazdagított. Egyébként most is folyamatosan készülünk Kózilóra, és ennek a munkatársi részét, hát ezt a feladatot viszem. Nagyon nagy felkészültséget igényel egy ilyen munkatársi feladat, és maga a felkészülés egyébként egy nagyon nagy lelki utat jelent. Most egy beszédírásban vagyok benne, és ez számomra egy tulajdonképpen egy tanulmányútnak, vagy egy lelki utazásnak fogható fel, ami akkor is egy nagy változást idéz elő az emberben, hogyha még nem is lenne esetleg Kóziolón. Tehát olyan, mint azt mondanám, hogy az út a cél, tehát maga ez a folyamat, ez egy nagyon izgalmas, hogy ezen beszédírási folyamaton átesik az ember. Én úgy gondolom, hogy aki a Kóziolót elvégzi, az már nem tud, hogy nem kóziolós lenni, tehát valamilyen szinten ez az életében egy ilyen örök nyomot hagy, de igazából a Kóziolót megélni akkor lehet szerintem, hogyha kis csoportos kóziolós életet folytat valaki, tehát az adja ennek a savaborsát. Keressük a kóziolós kapcsolatokat és az életet, de azt gondolom, hogy maga a szemlélete változik meg a kóziolő kapcsán az embernek, tehát egészen más lesz a Istenhez való kapcsolata és az emberekhez kapcsolata, és ez a cél is egyébként a Kóziolóban, hogy átalakítsa az emberek gondolkodásmódját, és egy újjászületett ember jön ki a Kóziolóról, természetesen most ezt jó értelembe értve. Ez meghatározó az ember életében, de ez a hatás azért akkor tud igazából tartós menni, hogyha bennmarad a kóziolós közösségbe valaki. Én erre törekszem, hogy ez így bennmaradjon, és másokat is efelé igyekszek terelni a környezetemben, hogy ez a kóziolós közösségbe bekapcsolódjon. És ez egyfajta garancia arra, hogy az Isten kapcsolat az intenzívebb, közösségbe lehet megélni, és nem vész el, úgymond nem lesz elveszett bárány az, aki egyszer a Kóziolóba bekerült. Ma a feleségem mondta, hogy én nagyon sokat változtatott, amikor a Kóziolóra hazamentem, mondta, hogy ez nagyon sok hatásra volt, érződik, hogy máshogy viszonyulok hozzá, és az emberekhez is, és hogy még a vasárnapra visszatérve volt, tényleg van egy olyan érzés az embernek, hogy mintha egy picit a mennyországnak az illatát megérezné, tehát hogy valahogy ilyen lehet ez a teljes szeretet árad köztünk, és semmilyen olyan az a hétköznapi embernek az a kicsinyessége, vagy az a nem tudom, tehát egészen más, hogy szemléljük az embereket. Ezt a hatást nyilván nem lehet hosszú után fenntartani, de egy nagyon boldog, örömteli érzés, amikor úgy ezt a záró ünnepet átéli ott a Kóziolón a jelöltek meg a munkatársak is. Más lett a szemlélet, más lett a viszonyulásom az emberekhez, tehát valahogy azt, ahogy Isten szeret minket, azt a szeretetet próbálom gyakorolni az emberek felé is, nyilván az én tökéletlenségem keretein belül. újjáformálódtam valamilyen szinten, újjászülettem, ha ez talán egy kicsit túlzás, de azt lehet mondani, hogy egy új emberré válhat az ember, vagy újjáformálódik a szemlélete ezáltal. Ez nem egy tudatos, nem saját elhatározásomból lettem más, hanem amiatt, mert máshogy viszonyulok az emberek. Megváltozik a viszony az embereknek a kóziló eredményeképpen a többi emberhez is, Istenhez is szerintem. Tehát ez, amiben más lesz a kóziló után valaki.
A Kurzió lelkiségi mozgalom tagjai meséltek arról, hogyan formálta át életüket a közösség.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.